Mi az E.ON-nál azt valljuk, hogy csak együtt győzhetjük le napjaink legnagyobb kihívásait, és teremthetünk egy zöldebb világot. Felelős vállalatként hiszünk benne, hogy már ma megtehetjük az első lépést a fenntartható jövő felé vezető úton. Legyetek ebben az E.ON partnerei, mert a ti energiátok lehet a változások mozgató rugója. A műsor kiemelt támogatójaként közös gondolkodásra és cselekvésre invitálunk titeket, hiszen mi együtt nem ismerünk lehetetlent.
Mindössze 25 éves volt, amikor otthagyta a Wall Street világát, és Ruandában alapított mikropénzügyi vállalatot Jacqueline Novogratz, akit manapság már az egyik legbefolyásosabb társadalmi hasznosságú befektetési gurunak tartanak a világban. A társadalmi hasznosságú befektetés lényege az, hogy a befektetési célpontok nem csak a várható megtérülés, hanem a társadalmi hasznosságuk alapján kerülnek kiválasztásra. Novogratznek egyetlen cél lebeg a szeme előtt, amikor a befektetéseiről dönt, hogy csökkentse a mélyszegénységet és hozzásegítse a rászorulókat, hogy oktatásban és egészségügyi ellátásban részesüljenek, vagy hogy legalább elérhető legyen számukra a tiszta ivóvíz. Az anekdota szerint Jacqueline gyerekkorában kapott egy kék pulóvert, amit később az üdvhadseregnek ajándékozott. Amikor sok évvel később először ellátogatott Afrikába, az egyik gyereken viszont látta az elnyűlt kék szvettert, aminek címkéjén még mindig látható volt a neve. Ez az élmény döbbentette rá, mennyire össze vannak kötve a világ különböző részei, és hogy egyetlen apró tettnek milyen messzire nyúló hatása lehet. 2001-ben alapította meg non-profit kockázati tőke alapját, amelynek jelenleg is a vezérigazgatója. A cég szlogenje is sokat mondó, önmagában sem a befektetés, sem a segélyek nem oldják meg a szegénység problémáját. Szerinte adakozás helyett olyan vállalatokba érdemes fektetni, amelyek képesek változást elérni. Az Acumen cége azóta több mint 130 millió dollárt fektetett szociális fókuszú vállalkozásokba szerte a világon. Ezek a cégek több mint 60 ezer munkahelyet hoztak létre, és további 500 milliárd tőkét vonzottak magukhoz. Ezzel pedig több mint 200 millió szegénységben élő ember helyzetén tudtak könnyíteni. Érdemes forgatni Manifesto for a Moral Revolution, vagyis egy morális forradalom manifestója című könyvét, amiben elmondja a saját üzleti tapasztalatait, és azt, milyen üzleti környezet tehetne sokat a világ jobb átételéért. Az üzleti siker nem csak a pénzről szól. A verseny nem azt jelenti, hogy mindenáron legyőzöd a többieket, a kapitalizmus pedig nem szükségszerűen kizsákmányoló. Pistő Veronika vagyok, az elmúlt 10 évben a Bridge Budapest vezetőjeként azon dolgoztam, hogy bebizonyítsuk, érdemes hosszú távon és értékalapon céget építeni. A Rebusinessben olyan üzleti szereplőkkel beszélgetek, akik hisznek ebben. Ebben az epizódban arról lesz szó, mekkora felelőssége van a reklámnak. Lehet-e tudatos és értékorientált egy olyan iparág, ami a fogyasztásra ösztönöz? Erről beszélgetek Sásdi Helgával, a Publicis Group Hungary vezetőjével, aki az egyik legbefolyásosabb magyar média személyiség. Ezt a műsort azért hoztuk létre, hogy megmutassuk, hogyan lehet az üzlet a társadalom számára is hasznos, a környezet számára pedig fenntartható. A siker kulcsa a partnerségben rejlik, ezért örülünk annak, hogy a velünk közös értékeket valló E.ON kiemelt támogatóként csatlakozott hozzánk, hogy egymást erősítve minél többekhez jussanak el az üzeneteink. Sásdi Helgával beszélgetek ma, aki a Publicis Group Hungary vezetője, és egyébként ugye a Publicis Le Pont társvezetője is. 2022-ben pedig a marketing és média először a legbefolyásosabb magyar média személyiségek top 50-es listájára is rátett. Jelentett ez valamit neked?
Először is üdvözlök mindenkit. Szia, Vera! Egy érdekes, azt gondolom, hogy meglepetés volt abból a szempontból, hogy én ugye 5 éve vezetem a Publicis Groupot, és 10 évet nem éltem itthon. Amikor én visszajöttem Magyarországra, akkor alapvetően én tényleg csak a cégre fókuszáltam, a munkára fókuszáltam. Régen ugyanúgy benne voltam a szakmában, én digitális területen kezdtem 99-ben, de amikor az ember elmegy, akkor kicsit így kimarad. Az volt az érdekes, amikor visszajöttem, hogy alapvetően minden ugyanaz, az emberek mentek tovább, és a karrierjüket építették följebb és följebb. De kellett ez az idő arra, ez az 5 év, hogy valamit sikerüljön építeni, ami utána látható lett újra a magyar piacon. Igazából azért volt jó érzés a marketing és médiában megjelenni, a listára felkerülni, mert ez egy úgymond elismerése annak, hogy valahova elért a Publicis Group Hungary, és valamit sikerült csinálnunk, amire újra felfigyelt a piac.
Ugye ez a valamit elért, hogy a hallgatók is értsék. Ugye ma 25 országból közel 600 embert jelent a cég.
Igen.
Több ügynökség együttesét valójában. És te úgy fogalmazol időnként, hogy a kis New Yorkot építitek.
Igen, igen.
Ez segít ezt értelmezni?
Én 5 évet éltem ki New Yorkban, és 97-ben voltam először New Yorkban családi segítséggel egy hónapot, és egy nagyon meghatározó élmény volt számomra New York. És ott én elhatároztam két dolgot, hogy a digitális szakmában szeretnék dolgozni, és New Yorkban szeretnék élni és dolgozni. És New Yorkban pont az ragadott, az a sokszínűség, az az energia, az a vibe, amit az a város adott akkor, az nekem egy nagyon meghatározó dolog volt, és utána fast forward 2011-ben teljesült be ez az álom, úgymond.
Nagyon sokat dolgoztál érte.
Nagyon sokat dolgoztam érte, igen. Szerencsére volt benne azért 5 év London is, szóval, hogy
az első állomás ezen az úton, New Yorkig.
Pontosan, igen, igen. Amikor először megkaptam az ajánlatot egy amerikai cégtől, akik azt mondták, hogy szuper jó London, és akkor mindenki nagyon örülne annak, hogy kap egy állást Londonba. Én meg szomorúan konstatáltam, hogy akkor első
csak
állomás
London.
Igen, csak London. Nekem mindig az volt a meghatározó, hogy sokféle emberrel dolgozni, sokféle hátterű emberrel, érdekes, izgalmas emberekkel. És amikor elkezdtük a Publicis Groupot, vagy illetve én már ugye örököltem a Saatchi Budapest, már eleve egy elég nemzetközi cég volt 2016-ban, amikor elkezdtem, és nekem ezt kellett továbbépíteni, illetve engem ez vonzott, hogy már eleve az adottságok megvoltak, hogy már globális piacra dolgozó ügynökség volt a Saatchi Budapest. Viszont ténylegesen sikerült azt megcsinálni, hogy szerintem nem is tudom pontosan a számokat, hogy duplájára növesztettük, ugye a Covid alatt 140 embert vettünk fel, és mostanra, ahogy mondod, azt hiszem, hogy 27 nemzetiségből vannak emberek, nagyon sok embert relokálunk külföldről, mindenféle Irán, Tájföld, Dél-Amerika összes országából, rengeteg helyről, helyekről, Afrikából, most megjött az első alkalmazottunk. Szóval tényleg egy annyira színes környezetbe lépsz be, amikor belépsz az Irányi utcai irodába, hogy az az érzésem, hogy elértük azt, amit akartunk.
De hogy azt mondjuk, hogy kis New York, és nekem New York mennyire fontos állomás volt, ez akkor azt is feltételezi, hogy amikor megtörtént végre az életedben, akkor ott azért nem jött egy csalódás, vagy egy kiábrándulás, hanem az volt, vagy annál sokkal jobb, mint amire számítottál.
Nem volt csalódás, egyáltalán nem volt csalódás. Én azt mondanám, hogy mivel ez egy 97-es álom, úgymond, én utána minden évben többször voltam ki New Yorkban, nagyon sok ismerősöm volt, nagyon sokat építkeztem arrafele. Azaz, amikor én kiköltöztem, az olyan volt, mint ahogy az elmúlt utazások, mert hogy nagyon sokat voltam ott, csak éppen nem jöttem haza. És egyáltalán nem volt csalódás, arra nagyon emlékszem, a Madison Avenue volt az első iroda, egy ilyen lerobbant, hát nem lerobbant, hanem ez a tipikus New Yorki iroda, de az a régi féle, az a Mad Men kinézetű, ahol tényleg csótányok rohangálnak a konyhában.
Ó, ez hangulatosnak tűnik.
Igen, hát az ami, szóval tényleg ezek a régi irodaházak, a régi liftekkel, a padlószőnyeggel, de pont azt az érzést adta, azt hiszem, amire vágytam, vagy vártam.
És az egy nagyon amerikai, vagy az ugyanúgy egy nagyon nemzetközi közeg volt, mondjuk az üzleti kultúra szempontjából?
Ez azért kettős. Az én főnököm egy brit nő volt először, és ott is voltak külföldiek, de sokkal kevesebb külföldi volt, mint mondjuk, amit most itt Budapesten sikerült felépíteni. Szóval sok amerikai. Inkább azt mondom, hogy amerikai volt, de megint ez a New York és Amerika.
Szóval
New
York az különbség, hogy ez nem Amerika.
Igen. Ugyanez.
Ezt azért kérdezem, mert valójában ugye a re-biznisz üzleti kultúráról, fenntarthatóságra egy nagyon más típusú üzleti környezetről szól, mint amit a mainstreamnek szoktunk látni. És nagyon érdekel az, hogy te milyen pontokat nevezel annak a fajta üzleti kultúrának, amit te képviselsz, amit te például onnan haza akartál hozni, meg akartál honosítani, azon túl, hogy ez egy nagyon sokszínű közeg legyen, de hogy tényleg az üzleti működés szempontjából mik azok az ismérvek, amik neked a prioritás listádon tényleg ott vannak, és enélkül inkább akár nem is csinálsz bizniszt.
Uh-huh. Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert én szerintem nagyon sok dolgot vittem ki az amerikai cégbe, illetve adtam az amerikai cégnek, ami viszont az én azt mondom, hogy lehet, hogy ez kelet-közép-európai, aztán majd mondod, hogy te mit gondolsz róla, de az a típusú gondolkodás, ami nekem volt, én azt építettem be a cégbe, ami viszont nekik fura volt, mint amerikaiak. És akkor mondok egy példát, hogy igen, ami alapvetően az én működésemet különben jellemzi, ez az elképesztő egyenesség. Szóval, amikor én megérkeztem Amerikába, és én megkaptam a Bacardi ügyfélen dolgoztam, azért vittek ki, mert egy nagyon nehéz ügyfél volt, nem tudták kezelni. Én a magam egyszerűségével beültem ebbe a pozícióba, és mondtam, hogy hát akkor nézzük meg, hogy felhívtam az ügyfelet, hogy mi a baj, mi a státusz.
Ezt tudom, és ez a végtelenített bankkártyás történet, amikor elmentetek, és teszteltétek, hogy mi nem jó.
Igen, ez lett a vége, de ugye tényleg az volt, hogy vissza az alapokhoz, amikor egy ügynökség egy ügyféllel dolgozik, és ez nekem elég evidencia, de most is látom különben, hogy valamiért az emberek nem feltétlenül tudják, hogy tényleg mi a probléma, miért volt az, hogy le kellett cserélni az egész csapatot egy ügyfélen, és a végére mindig oda jutsz, hogy az emberek nagyon sok esetben körkörösen beszélnek üzletben is. Nincs meg az az egyenesség, hogy mit akarunk elérni, miért ülünk ott, mi az a kölcsönös dolog, amiért mi különben együtt dolgozunk, mik a problémák.
Nem, és ezt mondjuk úgy érted, hogy kerülő utakon, játszmázásból nem része a kultúrának, hogy megmondjuk, ami van.
Igen, hogy megmondjuk, ami van, illetve vagy az ügyfél megmondja azt, hogy neki konkrétan mi a baja. A másik az, hogy nagyon sok esetben, és akkor szerintem nem csak üzleti élet, hanem akár személyes életben is, hogy valahogy az emberek úgy fogalmaznak, hogy nem tudod, hogy mit akar a másik, illetve a másik meg nem tud hallgatni. Ugye ez a listening, amire szoktak is mondani, hogy a legnagyobb érték egy emberben, aki hallgatni tudja, és meg tudja érteni a másikat, és utána tud reagálni, és nem egy ilyen folyamatos egymás mellett elbeszélgetés van. És szerintem ez az üzleti életben, ez egy nagyon fontos dolog, hogy alapvetően, ahol problémák vannak, és nem működik az ügynökség és az ügyfél viszonya, az valamiért van. Erre rájönni, hogy az miért van, illetve megkapni tényleg azt, hogy ez is ez a probléma, és odáig eljutatni, és ez lehet, hogy egy párbeszéd technika, vagy az embernek a, nagyon sokat számít szerintem az embernek a személyisége és a confidence, hogy mennyire vagy magabiztos abban, hogy te ki tudsz állni, és te egy egyszintű partner vagy, nem
és
egy
nem kell védekezned, és nem vagy szégyenben, és nincs egy csomó minden.
Nem kell védekezned, igen. Mert azért vagy ott, te azért vagy választva, mint egy partner, hogy megold a másiknak, illetve és akkor megint ezt mondom, együtt megoldjátok a másiknak a problémáit. És ezt csak azért mondom, és itt jön kicsit vissza a budapesti iroda és a Procter ügyfelünk, amin dolgozunk, és amire nagyon büszkék.
Az egyik legnagyobb ügyfeletek.
Az egyik legnagyobb ügyfelünk, ez akiben a Pampers, a pelenka brand, akinek dolgozunk globális szinten, hogy ott tényleg egy olyan működés van, ahol az ügynökség és az ügyfél együtt dolgozik, egy csapat van, egy chat van, mindenki mindent lát, nem az van, hogy mi leszállítunk valamit az ügyfélnek, és az ügyfél azt mondja, hogy legyen nagyobb a logó, hanem együtt dolgozunk mindenen, együtt nézzük meg a számokat. Ha nem jók az eredmények, akkor együtt van egy olyan session, hogy miért nem jók az eredmények, mint kell változtatni, de nem egy olyan e-mail jön, hogy nem jó az eredmény, javítsátok meg, hanem közös brainstorming sessionök vannak arról, hogy lehet ezt jobbá tenni, közös célokat alakítunk ki. Nem nagyon tudod, ha mondjuk te bejönnél egy ilyen chatbe, hogy ki az ügyfél és ki az ügynökség.
Aha. Ugye én azt hittem, hogy New York kapcsán fogsz beszámolni arról, hogy kicsit más lett, mint gondoltad. Viszont akkor felteszem ezt a kérdést fordítva is. Amikor visszatértem Magyarországra 10 év után, akkor milyen élmények fogadtak? És tudom, hogy ti nagyon nemzetközi közeg vagytok, és kicsit olyan, mintha egy enklávé lennétek, tehát nem tudom, mennyire érzékelhet, hogy Magyarországon élsz, nyilván olvasol híreket, de hogy egyébként szinte mindegy, hogy ez itt van.
Az ügynökség szempontjából szinte mindegy, hogy ez itt van. Én ugye amikor, és kicsit tényleg megint vissza az amerikai részre, azt befejezem a gondolatot, hogy ami nagyon tetszett az amerikaiaknak, az ügyfeleknek is, és az ügynökségnek is, és amiért én különben a karrieremben tudtam följebb lépni, hogy én nagyon megoldásorientált ember voltam, szóval az az egyenesség, amivel az ember elkezdi az ügyfelet megérteni, a csapattal dolgozni, megtudni, hogy mi a probléma, megoldani a problémát, és addig keresni egy megoldást arra, hogy hogy tudsz egy emberrel kapcsolódni, mi a kulcsa ahhoz az emberhez, mert ugye tényleg ez a lényege, hogy hogy tudod elérni, hogy ne e-mailekben legyen ez a puffogás, mert azért tudjuk az üzleti életben, hogy e-mail mögé nagyon-nagyon egyszerű.
CC-BCC.
Abszolút, igen. Ahelyett, hogy az ember felvenni a telefont, és az ember nem meri felvenni a telefont. Ugye itt kezdődnek ezek a problémák. És nekem mindig mondták, hogy hú, hát, hogy a Helga mennyire egy egyenes, és hogy csak úgy elmondja, és én mindig csodálkoztam, de hát mit mondj, hogy ne mondjam el, szóval, hogy jutunk előre, ha nem mondom el, és ez mind a londoni különben munkahelyemen, mind az amerikai ügyfelem, az amerikai ügynökségnél, még most is az van rólam mondva, hogy meg tudja oldani, mert hogy utána megy, és beszél róla, és kitalálja, és közösen megoldja. És ugyanezt alapvetően hoztam vissza én Magyarországra is, de itt igen, én egy nemzetközi csapathoz csatlakoztam, ami nekem különben nagyon fontos volt, hogy egy nemzetközi olyan munkát vállaljak el, ahol ez tovább tud menni, és egy olyan közegbe kerüljek, ami ilyesmi, amihez én hozzá vagyok szokva.
Ez az egyenesség, ez a megoldás orientáltság, ezt tudod kb., hogy honnan jön benned? Nyilván azt lehet mondani, hogy hát ilyen voltam mindig, de oké, az emberek zöme erről egy ponton leszokik.
Igen, nem tudom, én erről anyukámékkal beszélgettem különben erről, hogy egyrészt hogy lettem én ilyen, miért érdekelt engem annyira New York, vagy miért kezdtem el ilyen utazni 15 éves koromba. Ők nem tudják, ők nem beszélnek nyelveket, ők nem nagyon utaztak, nem volt nekik lehetőségük erre.
És te szóval, nem egy ilyen nagyon jól szituált közegből jössz alapvetően, ahol tényleg természetes volt az, hogy jöttök, mentek a világban.
Nem, mi lakótelepen nőttünk fel, nagyon jó volt, nagyon élveztük, nem. És Balatonon nyaraltuk mindig. Én tudom, hogy Balatonon is már, mert most nagyon sokat gondolkodom ezen, hogy honnan jöhet ez a fajta személyiség, főleg, hogy ezt hogy ültettem át az üzleti életre. De emlékszem, hogy amikor Balatonon mindig nyaraltunk, már ott az volt, hogy mindig néztem a külföldön, itt vannak az NDK-sok, és mindig mentem hozzájuk, és akkor kezdtem velük beszélgetni. Nem tudom, hogy, de úgy vonzottak, hogy akkor a dánok, és az NDK, és a nem tudom, és mindenkivel mindig megismerkedtem. És így is volt az első utazásunk, amikor 15 éves voltam, hogy meglátogattuk a Balatonon megismert dán lányt és a NDK-s fiúkat. Jelen pillanatban azt gondolom, hogy nagyon sok genetika van benne, hogy az ember hogy születik, és értem szerint, hogy milyen hátteret kap a családtól. Van egy biztos háttered, de hogy a családnak nem feltétlenül kell lenni a tökéletes, világot körüljárt, nyelveket beszélő családnak, mert tényleg mi pont az ellentétje vagyunk. De mégis ez nekem így jött, és a bátyám például nem ilyen, én meg ilyen lettem, vagy az elejétől kezdve.
Az egyik mentorod, Bob Harrell, azt mondja, hogy a te sikered mögött két fontos pont van, az egyik az, hogy mindig a jövőt kémleled, hogy mi lesz a következő innováció a szakterületeden, és hogy nagyon kellemes személyiség vagy. Ezt szerintem már mindenki megtapasztalhatta az elmúlt percekben. Engem ez a jövőt kémlelés izgat nagyon, főleg ma. Hogy tekintesz a jövőbe, ami előtt állunk, amiben sokan mindenféle kataklizmákat sejtenek, recessziót, világszintű recessziót. Szóval egy ilyen helyzetben a te iparágad hogy kémleli a jövőt, és annyira pozitív és optimista vagy, mint amilyen szoktál?
Ez egy jó kérdés, hogyha most tudnám a jövőt, igen. És tudnék adni egy ilyen egyenes választ, mint ahogy egyenes válaszokat szoktam adni. Én se tudom. Szóval, hogy ezelőtt a szituáció előtt azért én is, és szerintem a szakma is megdöbbenve áll, ugye nagyon sok ügyféllel beszélünk, hogy ki mit tud, ki mit sejt, nagyon kevesen tudják, hogy mi jön, és azt gondolom, hogy az a félelmetes benne, hogy csak azt halljuk, hogy és még el sem kezdődött, de senki nem tudja.
Hogy mi?
És amikor, igen, hogy miről, mi az, amiről mindenki mondja, hogy ez így jönni fog. És az ügyfelekkel beszélve is, ők sem igazán tudják, hogy mire számítanak. És szerintem itt, ahogy én ezt én szoktam értelmezni, hogy alapvetően, ha belegondolunk abban, hogy a média és a marketing világa nagy nemzetközi cégeknek dolgozunk. És azt gondolom, hogy amikor jön egy ilyen válság, és le fog csökkenni a költés, le fognak csökkenni a büdzsék, alapvetően az egyetlen dolog, amit csinálhatunk, az jelen pillanatban az, hogy mennyire tudunk alkalmazkodni, és azt fog nyerni ebben az egészben, aki képes nem pesszimista módon hozzáállni, hanem tényleg alkalmazkodni, ez a adjusting yourself a szituációhoz, ami tényleg érkezni fog, és abból kihozni a lehető legjobbat. Szóval, hogyha van egy 110 áll a költés, és ez le fog menni 70-re, akkor igazából csak azt kell megnézned, hogy tudod magad beállítani egy teljesen új szintre. Az én életfilozófiám az az, hogy vannak ilyen adottságok az életben, ami ellen nem nagyon tudsz harcolni. És azokat az adottságokat nem tudod elfogadni, akkor lesz az, hogy kicsit ilyen depresszív állapotba kerülsz.
És erre például most mentálisan készíted a csapatot?
Igen, én azt gondolom, hogy nagyon fontos lesz ugye a diverzifikáció, szóval a jelen pillanatban ugye két dolog, amire szerintem érdemes fókuszálni. Az egyik az, hogy a jelenlegi ügyfelekkel megtartani azt a kapcsolatot, hogy ez megint egy nagyon transzparens párbeszéd legyen, hogy ott ők mit terveznek, milyen százalékú csökkenést terveznek. Mert ugye a legrosszabb dolog az, amikor holnap felhív az ügyfél, és azt mondja, hogy
vége.
Ne haragudj, 30%-ot vágni kell, ennyit tudok fizetni, ennyi volt. Ahelyett, hogy közösen elkezd ezt a párbeszédet az ügyfélrel, hogy ők mit látnak, hisz ők egy ugyanolyan corporate cég, mint mi, mint ügynökségek. Szóval ez a párbeszéd ez nagyon fontos ebben a recesszióban, mert, és tényleg ezt mondom, hogy tök mindegy, hogy ügynökség vagy ügyfél, mindenki ugyanabban a helyzetben van, itt egyenlőek vagyunk. A COVID alatt is ez derült ki különben, amikor beindult a COVID, sokkal közelebb kerültünk emberileg az ügyfelekhez, mint addig.
Hát mert mindenki pánikban volt.
Pánikban volt, de hogy ő is a hálószobájából beszélt, rajta is ugrált a gyerekek, és akkor hirtelen az a szint, és olyan szintű embereket, akik régen fel se vették volna a telefont, mert ők a valamelyik cégnek a valakiei, hirtelen ott ült a hálószobájában, és nagyon kellett neki valami, és ugrált rajta a gyerek, és hirtelen te ugyanolyan ember lettél, mint ő, és megszűntek azok a korlátok, hogy valakit nem lehet elérni, mert a titkárnőjén keresztül kell, és nem tudom, nagyon fontos. Szóval, hogy sokkal közelebb kerültek az emberek, mert hogy válságban az egyetlen dolog, ami tud működni, hogy közösen vagytok benne.
Egyébként egy ilyen helyzetben, ami előtt állunk, és persze hát most megint a VAT-teszt kérdezem benned, meg nyilván a nagyon sok év tapasztalatát, az a fajta etikus működés, amit ti is képviseltek, és ami neked akár egyenességként fogalmazod, a DNS-ed része, azzal szerinted mi lesz egy ilyen helyzetben? És akkor ide kapcsolhatnám a fenntarthatóság témáját, ami mint trend elkezdett hol jól, hol rosszul, rosszabbul, de begyűrűzni, és nyilván egyre több szereplő fogalmazza meg, hogy akár áldozatul eshet ez a trend, miközben ott dübörög a nem tudom, a supply chain válságán túl a klímaválság is, szóval, hogy mindebben etikus működés fenntarthatóságról hogy gondolkodsz, és mit mondasz egyébként az ügyfeleknek? Tehát amikor csökkentés a téma, akkor ez például befolyásolja ezeket a látszólag masnikat a rendszerben, amikről persze rengeteg kutatást azt bizonyítja, hogy nagyon komolyan lehet ügyfeleket veszíteni, ha ezekre mégsem figyelnek oda a cégek. Na, ez most jó bonyolultan sikeredett, de igen, azt hiszem, hogy érted a dilemmát, hogy mit feszegetek itt.
Az ügyfeleknek van egy ilyen nagyon egyszerű mondata, hogy a commodity-nek az árai növekednek, ugye a nyersanyag növeked, ezért ő kevesebb pénzt tud költeni, stb. Én nekem mindig erre az szokott lenni a válaszom, hogy az én nyersanyagom az a talent, az emberek, és nekik is, az ő áruk is növekszik, szóval hogy ő azt mondja, hogy a nyersanyag ára növekszik, és azt mondom, hogy igen, az én árum pedig az emberek, akiknek ugyanúgy több pénzt kell keresnie, mert neki is meg kell vennie pont azt a terméket, amit éppen te gyártasz. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezek szerintem így tisztázva legyenek. A sustainability, az az érdekes, hogy én szerintem nem feltétlenül fogják ezeket a költségeket csökkenteni, mert van nagyon sok más hely, ahonnan lehet csökkenteni. Szóval amikor az emberek elkezdenek optimalizálni, hogy hol van waste, hol vannak azok a részek, ahol 10-15-20%-ot le tudsz csökkenteni, azért bármilyen cég átnézi a működését, vagy ha csak saját személyes tényleg tapasztalatból megnézzük, hogy mi mire költünk, és hol lehet csökkenteni. Nagyon sok helyen lehet találni.
Ez igaz, de közben a Covid alatt ugyanezt egyszer eljátszottuk, és nem volt olyan régen. Tehát már mindenki átnézte a Covid alatt a működését, és úgy érezte, hogy optimalizálta annyira, amennyire csak lehet. De már az alatt is elkényelmesedtünk annyira, hogy az a 10-15% szerinted benne van a rendszerben?
Nem, ebben teljesen igazad van, hogy azért most már hányadik, most a negyedik évbe fogunk belejönni már itt a...
Az optimalizálással.
Az optimalizálásban, igen, szóval ez a úgynevezett finding efficiency, amit ugye nagyon szeretnek használni, ez a hatékonyságnak a további keresése, hogy tudunk még többet gyártani ugyanannyi emberrel. De vissza ez a sustainability, ez biztos, hogy nagyon sok, szerintem ilyen, biztos, hogy lesz kompromisszum. A költségeket csökkenteni fogják, ez ennyi, szóval hogy ez itt tényleg meg fog állni. Az én szemszögemből, amikor arra gondolok, hogy van 300 ember, aki dolgozik ebben a cégben, én nagyon sok esetben, vagy nem nagyon sok, minden esetben arra gondolok, hogy tudjuk biztosítani ennek a 300 embernek továbbra is a munkát.
Mit gondolsz arról, valószínűleg ebben hasonlóan gondolkodunk, hogy az üzleti szereplőknek nem kérdés, hogy van felelőssége abban, hogy különböző társadalmi problémák, társadalmi ügyekre hogyan reflektálnak, kivonják-e magukat, tudomásul veszik, hogy igenis ezekben van szerepük, jelentőségük, akár csak a saját munkái, közegük, környezetük szintjén. Tudom, hogy ti a Nyitottak vagyunk tagjai vagytok, te magad a tanácsadó testület tagja vagy, elmondtad, hogy milyen fontos a diverzitás, de most egy kicsit általánosabban szeretném megközelíteni ezt a kérdést, hogy szerinted tényleg felelőssége például a ti iparágatoknak az, ahogy és amilyen mennyiségű társadalmi kihívás előtt állunk.
Teljesen egyszerű és egyenes válasz, hogy igen, szerintem abszolút felelősségünk, mert a marketing szakma az a szakma, ahol szinte minden embert megérintesz és kommunikálsz velük. Ugye ezek a cégek, illetve mi is, amit csinálunk, az alapvetően egy fogyasztóhoz jut el, és a reklám és a reklámozás, a kommunikáció mindenkit elérsz. Én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Nagyon szerencsések vagyunk abban a helyzetből, hogy azok a nagy cégek, akikkel mi dolgozunk, és akkor megint a Procter tudom felhozni, nekik ez a társadalmi szerepvállalás ugyanolyan fontos, és ők ugyanolyan kvótákat hoznak létre, policy-k vannak, mit kell megjeleníteni, hogy kell megjeleníteni, olyan cégekkel dolgoznak, és olyan programokat hoznak létre, ahol ezeket tényleg mérik, és tényleg komolyan veszik, és tényleg foglalkoznak vele, és szerintem ez egy abszolút... Ez egy must, hogy ezt csináljuk ebből a szempontból. Nagyon nehéz olyan ügyféllel dolgozni számomra személyesen, ahol ezt nem találom meg.
Ahol nagyon mások az értékek.
Ahol nagyon mások az értékek, és ha nagyon mások az értékek, arról pedig mi szoktunk beszélni az ügyféllel.
Egy személyes kérdés a végére. Te üzleti szereplőként, vezetőként szoktál azon gondolkodni, hogy mi az az elégedettség, ha már satisfaction-t említed, amitől boldog lennél, hogy oké, ezt hagytam hátra magam mögött, amikor én vezető voltam.
Hú, ez egy jó kérdés, mert én úgy érzem, hogy a Covid alatt és a költözéssel és azzal a csapattal, ami most nálunk felépült, én nagyon elégedett vagyok. Szóval én tényleg úgy érzem, hogy egy olyan dolgot sikerült felépítenünk, ami most szerintem elég erős ahhoz, hogy ezt a jövőt, és akkor mondhatnám azt, hogy ez egy ilyen készülés arra, hogy nagyon, hogy úgy érzem, hogy tényleg egy ilyen nagyon erős és egy nagyon bizalmi alapon működő rendszert és közösséget sikerült felépítenünk. Pont nem olyan rég volt egy ilyen management meetingünk, ahol pont arról beszéltünk, hogy most úgy közösen erősnek érezzük magunkat ahhoz, hogy fog valami történni, amit ugye mindenki tud, és le fogunk tudni közösen ülni, hogy oké, akkor erre mi, mint Publicis Group Hungary, vagy mi, mint Le Pont, mi a fenét fogunk lépni. Mert hogy ezt megint csak közösen fogjuk tudni kitalálni, ezt nem egy akármilyen vezető van a tetején, ezt egyedül nem lehet megcsinálni. Én, ahova most elértünk, engem ez elégedettséggel tölt el, és kíváncsian várom azt, hogy tényleg ami itt előttünk áll, ezt hogy fogjuk tudni megugrani, de szerintem azzal az értékrendszerrel, amit sikerült kialakítanunk, én azt gondolom, hogy a lehető legjobban fogjuk tudni meglépni, illetve benne lenni ebben a dologban.
Azt hiszem, ez most nagyon jó hallani, hogy valaki, hát nem is optimistán, de mondjuk azt, hogy bizakodóan tekint a jövőbe, mert a csapata elég erős ehhez.
Igen, azt hiszem, hogy ez van bennem, hogy így közösen majd akkor megugorjuk a lehetetlent, vagy ami itt előttünk áll.
Köszönöm szépen.
Rebusiness Podcast. Kapitalizmus újrahasznosítva.
Ütessük át az elméletet a gyakorlatba. Egy-egy konkrét üzleti példán mutatjuk be, hogyan működhet a tudatos és felelős gondolkodás.
Mindig van egy gyakorlati kérdésünk. Neked így szól a kérdés, hogy sokat beszéltünk a válságról, nem lesz meglepő. Egy válság miatt elmaradnak a bevételek, az alkalmazottaknak sincs elegendő mennyiségű értelmes munkája. Mit teszel ilyenkor? Hogyan kezelsz egy ilyen helyzetet? És persze ez fantazmagória, mert valójában nem fordul elő veletek valószínűleg, hogy nincs annyi értelmes munka, amit el lehessen látni, de hogy érted, hogy az arányai nagyon lecsökkennek, akkor mit csinálsz?
Én tényleg mindig ott kezdem, hogy mi az, amit el kell érnünk, mi az, amit megkaptunk célnak, hogy hozni kell akár számokat, vagy bevételt, vagy profitot, és több opciót felrajzolunk. Szóval megnézzük, hogy milyen opcióink vannak. Lehet ez közösségi tehervállalás, lehet az, hogy tényleg le kell építeni. Ha le kell építeni, akkor az a cég hogy segíti annak azoknak az embereknek az elhelyezkedését. De nagyon sok opció van szerintem egy válság kezelésére, és tényleg az a fontos, hogy az ember megnézze az opcióit, de alapvetően ennek így meg kell történni ahhoz, hogy tudjam, hogy mi lenne az a végső válasz, mert tényleg attól függ, hogy milyen mértékű, és akkor fogjuk tudni azt megnézni, hogy mit tudunk lépni.
Ezzel kvázi azt üzenet, hogy valójában mindig minden helyzetre, ami krízis, biztos, hogy annál sokkal több megoldás van, mint amit elsőre gondolunk.
Mindenképpen több megoldás van szerintem bármilyen helyzetre is. Tényleg az a nagyon fontos, hogy az ember ne zsigerből döntsön, hanem tényleg nézze meg az összes opcióját, és azért gondolom, hogy a párbeszéd nagyon fontos, mert például a mi világunkban tényleg ez a reklám és a marketing, ott a szaktudás az, ami nagyon fontos. És nagyon sok esetben, amikor átgondolod, hogy milyen embereid vannak, milyen szaktudással rendelkeznek, az is lehet, hogy az ügyféllel együtt ki tudtok találni egy teljesen más modellt, gondolok itt arra, hogy X ember átül az ügyfél oldalra, és ott folytatja tovább a munkát. Szóval, hogy szerintem az emberek nagyon fontosak, és most már, főleg ebben a válságban rájöttünk arra, hogy a legfontosabb dolog az emberek, az embereknek a szaktudása, az embereknek a személyisége, és volt már nekünk olyan példa, hogy csökkentenünk kellett büdzsét, de amikor azt mondtam, hogy szerintem ez az ember annyira fontos, hogy és annyira egy értékes ember, akkor hirtelen az volt, hogy ja persze, hát ő mindenképpen maradjon. És ez kezd nagyon fontos lenni, hogy szerintem azért a Covid alatt és a válságok alatt megtanulja az ember, hogy nem csak egy ilyen Excel táblák vagyunk, és csak számokat kell nézni, hanem nagyon fontos az emberi tulajdonsága, és főleg szerintem a válság állóság és a képesség arra, hogy tudjunk a válsággal mit kezdeni, az azon fog múlni, hogy milyen emberek vesznek minket körül.
A változáshoz te is kell lesz. Hogy tudd, mit érdemes tenni, miután kikapcsolod a lejátszót, útravalóként összefoglaltam az epizód legfontosabb gondolatait. Közhelynek tűnhet, hogy a párbeszéd mindent megold, de amiről Sásdi Helga beszélt, az mégis azt bizonyítja, hogy az üzleti életben is beszélgetnünk kell. Ráadásul éppen úgy, ahogy ő teszi, egyenesen. Ne játszmázzunk, hanem egyszerűen mondjuk meg, mi a probléma. És persze hallgatni is tudni kell, meghallgatni a másik felet. Érdemes szerintem Sásdi Helga gondolatát is magunkkal vinni arról, hogy minden válságnak biztosan több megoldása van annál, mint amire elsőre gondolnánk. Fókuszáljunk a csapatra, mert válságban az összefogás, a közösség segít. A felelős üzleti működés aktuális gondolatait az E.ON segítségével hoztam el. Ez volt a Rebusiness. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy áttörést hozzunk az üzleti világba, hogy tisztességes és átláthatóbb világban élhessünk. Ha te is ezt szeretnéd, hallgass minket és mesélj rólunk másoknak is. A műsor szerkesztője Gerencsér Anna és Zádori László, a főszerkesztő Neyzer Anita, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richárd. Piscsúr Veronikát hallottátok. Ne felejtsétek, a piac nem vészel, de átalakul.
Beaton produkció.
Ez egy Beaton podcast.